Mikor érkeztél a csokai gyülekezetbe?
2023. szeptember 1-től kaptam kinevezőt a csokai református egyházközségbe. Ez egy érmelléki 502 lelket számláló református közösség. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ezt a kiírt pályázatot megnyerhettem.
És ugye itt van mindjárt az első nagy feladat. 1725-2025. Kimondani is óriási. És az e közé, a két dátum közé ékelődött három évszázadot egyáltalán nem könnyű megérteni, sem feldolgozni, de tény, hogy ez egy gyülekezet életében mindenképp rendkívüli és rendhagyó esemény. Hogy éled meg az erre való készülődést?
Mindenek előtt számomra lelkészként és emberként egy óriási kihívás ez a 300 esztendő, hiszen nagyon sok minden történt a múltban, a gyülekezet és az egyes ember életében is. Nagyon sok minden megváltozott, és úgy gondolom, hogy ezek a mérföldkövek, mint Józsui idejében, arra valók, hogy megállítsanak bennünket, és emlékeztessék nem csak a jelenkort, hanem az utókort arra, hogy mennyi sok csodát tett velünk az Úr. Egy kicsit így tudom megélni ezt a 300 esztendőt, mint egy mérföldkő, amikor az Isten egy pillanatra megállít, hálaadásra szólít, és ugyanakkor hihetjük, hogy ahogy eddig, ezután is megtart az ő keze alatt, és biztosak lehetünk abban, hogy eddig is ő vigyázott, ő formált és ő tartott meg, ugyanígy lesz ez a jövő tekintetében is.
Hallottunk az elmúlt időszakban olyan szintén évfordulóját ünnepelendő gyülekezetről, ahol konkrétan érdeklődés hiányában elmaradt egy ilyen fontos mérföldkőnek a megünneplés, a megállás, a megemlékezés. Azért jól tudom, hogy ez itt a mi kis falunkban fel sem merült, hogy emellett szó nélkül elmenjünk.
Igen, a kedves hallgatónak azért azt tudnia kell, hogy éppen a riportot készítő az egyik jobb kezem az emlékezés megszervezésében. Ugyanis már hónapok óta beszélgetés tárgya a 300 éves jubileum. Természetesen fel sem tevődik ez a gondolat, hogy csak úgy átfussunk a jövő esztendő felett. Több nagy tervet is elkészítettünk, és én hiszem azt, hogy ha az Úristen megengedi, akkor ezt meg is fogjuk tudni valósítani. El szeretném mondani, hogy Csokainak az 1950-es években volt egy kiemelkedő lelkipásztora, egy olyan különleges jellem, egy olyan értékes egyéniség, akire a mostani idős generáció nagy tisztelettel és szeretettel emlékezik. Őt úgy hívják, hogy Barta Kálmán. Barta Kálmán tiszteletes úr egy feledhetetlen emléket hagyott maga után a bő két évtized alatt, amíg szolgált a gyülekezetben. Bár azt mondják a gyülekezeti tagok, hogy nagyon szigorú volt, de ugyanakkor gerinces és egyenes jellem, és nem utolsó sorban pedig a Biblia igazságait, történeteit nagyon következetesen visszakérte a vallás órásaitól és a gyülekezeti tagjaitól, ezzel nagyon nagy tiszteletet vívott ki magának. Mert ugye az 50-es, 60-as, 70-es évek egészen más lelkületet adtak a világnak meg a gyülekezetnek, ezért Barta Kálmán tiszteletes úr, úgy gondolom, hogy emiatt a tartás miatt, Isten szeretet miatt, és a Biblia komolyan vétele miatt egy nagyon jó példa lehet és maradt a csokai gyülekezet életében. Az a tervünk készült el közösen Fórián Andreával, hogy nagy tiszteletű Barta Kálmán életének a kincseiből szeretnénk válogatni. Megírta a csokai református egyházközség történetét. Most azon fáradozunk, hogy ezt a történetírást amennyiben lehet összegyűjtsük és begépeljük. Aztán azt is tudjuk a tiszteletes úrról, hogy költői vénával rendelkezett, nem egy verset írt meg az évek során, ami a csokai gyülekezet templomában elhangzott. Ezeknek a verseknek egy részét Istennek hála és a lelkiismeretes gyülekezetnek hála, akik megőrizték ezeket a verseket, ezeket sikerült már beszerezni, ezek is részét fogják képezni ennek a kiadandó könyvnek, és nem utolsó sorban pedig fotóanyagot, képanyagot szeretnénk gyűjteni azért, hogy képekben is megörökítsük a tiszteletes úrnak a munkásságát, konfirmandus képekre gondoltunk, hogyha a 21 esztendő alatt, amíg szolgált Sokajon, sikerülne az összes képanyagot összegyűjteni, az is egy nagyon kellemes emlék lenne a gyülekezet számára. Az időseknek biztos, hogy egy nagyon jó leső érzés lesz ezt a könyvet Barta Kálmán tiszteletesóról kezükbe venni, hiszen benne van az életük egy darabja. A fiatal generációnak pedig azt gondolom, azért lenne nagyon fontos és hasznos ez a könyv, hogy egy kicsit idézze vissza a múltat, hogy egy kicsit szembesüljenek a múltnak az értékeivel, és én bízom benne, hogy el is fognak gondolkozni azon, hogy tulajdonképpen mit is képviselt a jellemével, gerincességével, Isten szeretetével a nagy tiszteletű úr. Tehát az első tervünk és vágyunk az az, hogy sikerüljön Barta Kálmáról egy kis könyvecskét kiadni. Aztán szeretnénk másodszorban valami olyat megvalósítani, ami időtálló, ami Isten segedelmével a 400. évfordulóra is megmaradna. És ez nem más, mint a Királyhágó melléki református egyházkerületnek a címere. Talán nagyon sokan a hallgatók közül ismerik a református címert. A Biblián áll egy bárány, kezében a svájci zászlóval. Úgy gondoltam, hogy ez valóban egy olyan szimbólum, ami a református embernek megdobogtatja a szívét, és egy igazi, maradandó értéket képviselne, hogyha ezt a szimbólumot fel tudnánk a templom udvarán, ezen a különleges ünnepi alkalmon avatni. És van még egy harmadik terv is, mégpedig az, hogy a lelkészek névsorát egy táblán megörökítsük. A 300 év alatt ugye nem kevés lelki pásztor szolgált a gyülekezetben. Tudomásom szerint közel járunk már a 30 lelkészhez, és ezeknek a lelkészeknek a nevét és a szolgálati idejét szeretnénk egy lelkész névsorral megörökíteni, és ezt a táblát pedig szeretnénk elhelyezni a Csokai Református templomban. Tehát visszatérve a kérdésre, nem fogunk átlépni a 300 esztendőn, hanem igyekezni fogunk méltóképpen ünnepelni és emlékezni.
Azt megállapíthatjuk, hogy a 20. század egyik leghatásosabb lelkipásztora volt Barta Kálmán, ebben az eldugott érmeléki kis zsákfaluban, ami után már csak a magyar határ következik. És mivel itt mindig nyugati széljárás a domináns, maga a falu a közúttól 3 kilométerre található, ami felé kelet-nyugat irányba kell az utat megtenni. Szállóigévé vált, temetésén is elhangzott, amit ő hangoztatott, Csokajon a szél mindig szembe fúj. Igen, jól halljuk és jól értjük, ennek a mondatnak több egymásra épülő jelentése is lehet. És bizony abban a korszakban, amikor ő szolgált, valószínűleg mind igaz is volt. Tiszteletes úr megírta az egyházközség és a falu történetét. Említsünk meg néhány olyan fontos mozzanatot, amit valószínűleg a falubeliek tudnak, ám mi mégis meghallgatásra érdemesnek tartunk a kedves hallgatók felé.
Barta Kálmán tiszteletes úr történelmi feljegyzéseiből megtudjuk azt, hogy az első írásos emlék Csokajról 1338-ból való, hosszú időre tekint vissza a településnek a története, viszont azt is elmondhatjuk, hogy nagyon sok megpróbáltatáson ment keresztül ez a település és többek között a református egyházközség. Hiszen a tatár-török támadásoknak köszönhetően közel 100 esztendeig lakatlanul áll a település. Csak hogy az Úristen úgy gondoskodott a falu jövendőjéről, hogy mégis legyenek lakói és legyen közösség ezen a településen, és ezt onnan lehet tudni, hogy 1725-ben elkészült egy imaház, egy református imaház Csokajon. Érdekessége az, hogy II. József császár kiadott egy rendeletet, amely arról szólt, hogy protestáns imaházak, templomok nem épülhetnek utcafrontra. Éppen ezért 40-50 méterrel az utcafrontról beljebb kellett elhelyezni ezt a református imaházat, és ez meg is történt. De azt is szeretném kiemelni, hogy amikor elkészül ez az imaház, az is az emberek, a kisnemeseknek adakozásából történt, ugyanis a tehetős kisnemesek igyekeztek mindenben hozzájárulni a templom építésnek a kiadásaihoz. Később aztán torony is kerül erre a templomra, és természetesen az nélkülözhetetlen volt, hogy a toronyba harangok legyenek. Először egy, majd később a második harang is elkészül a református templom számára, csak hogy aztán fut az esztendő, és kitör az első világháború. Amikor kitör az első világháború, akkor úgy döntenek, hogy egy harangot elvisznek és beöntetnek, mert szükség van egy bizonyos anyagi támogatásra a háborúhoz, és a gyülekezet ezt szomorú szívvel veszi tudomásul, amikor pedig elviszik az ő harangjukat, akkor ők ezt a harangot kikísérik, és fájó szívvel veszik tudomásul, hogy elment a templomnak egy harangja. De azt is tudni kell, hogy a megrepett harangjukat pedig újra öntetik, és akkor, amikor sikerül az újraöntési munkálatot elvégezni, akkor a falu nagy örömmel és hálaadással fogadja a harangját, és akkor, amikor megérkezik a várva várt harang, akkor pedig a templom udvarán hálatelt szívvel éneklik el a 90. zsoltárt. És még annyit szeretnék megemlíteni, hogy miért pont 2025 a 300 éves jubileumnak a dátuma. Az egyház tulajdonában létezik egy úrasztali terítő, amin szerepel egy névszám, 1724. Mégis a történelmi iratok 1825-öt említik a 100 éves jubileum esztendejeként. 24, hanem 1825 100 éves jubileum, ezért történt úgy, és történik úgy, hogy mi is a 300 éves évfordulót 2025-ben ünnepeljük majd.
Komoly kutatómunkát végzel az anyagok feltárásával kapcsolatban, mind ami Barta Kálmán nevéhez kötődik, mind pedig a lelkész listával kapcsolatban. Véleményed szerint a gyülekezeti tagok között hogyan értékelődik a magának a évfordulóra készülődésnek a ténye? Milyen hatással van az egyes emberre, a közösségi emberre, hisz ugye ez gyakorlatilag róluk szól, miattuk teszed, illetve tesszük, amit teszünk.
Természetesen minden fáradtság, minden munka, minden a közösségért történik. Úgy gondolom, hogy ennek van egy hatása én rám is, és hiszem, hogy lesz a gyülekezetre is. Rám nézve olyan hatása van, hogy sokkal jobban meg tudom ismerni azt a közösséget, a közösség múltját, lelkületét, amelyben élek és amelyben szolgálok. Ez nagyban megkönnyíti a jövőbeni munkámat. Másrészt viszont hiszem, hogy hatással van az emberekre. Biztos vagyok abban, hogy az idős generációnak szívügye egy ilyen kiemelkedő lelkipásztornak a személyisége, és valószínű, hogy jó lélekkel és tisztelettel fogja kezébe venni majdan azt a könyvet, amit Isten segítségével közösen össze fogunk tudni állítani, és természetesen más segítőkezek segítsége által. De a gyülekezetre nézve vágyom arra, hogy legyen egy közösségépítő hatása. Ugyanis ezzel a 300 éves jubileummal minden egyes generációt szeretnék megszólítani. A gyermeknek fontos tudni, hogy milyen vannak a gyökerei. Nem légből kapottak. Biztosan állhat meg a lábán, hiszen 300 éves múltja van az ő gyülekezetének. A középgenerációnak nagyon sok érték van a kezébe. Tulajdonképpen rengeteg kincset hagyott ránk a múlt, amit hiszem, hogy felelőssége minden középkorú nemzedéknek megőrizni és továbbadni. Az idős generációnak pedig, mint élő tanok, hadd mondjam így, egyrészt a hálaadás alkalma, hogy megélhették ennek az időszaknak egy részét, másrészt pedig minden bizonnyal öröm és megtiszteltetés, hogy a 300. esztendőt megérhettük. Jó magam számára is ez nagyon megtisztelő, akár a 300 esztendő, akár a 20 esztendő. Hasonló dolgokat várok el ettől a jubileumi esztendőtől és ünnepségtől.
Jó magam nevében pedig csak azt mondhatom, hogy jó reménységgel vagyok a felől, hogy felelősség teljesen sáfárkodunk az elmúlt 300 év értékeivel. Szeretném megkérdezni, hogy ismered-e Csokaj elnevezésének legendáját?
Az emberekkel beszélgetve már többször hallottam tőlük legendát a település nevével kapcsolatosan. Hát engedtessék meg, hogy elmondjam azt, amit hallottam. Talán még a mai ember számára is érdekes lehet. A legenda úgy szól, hogy volt egy előkelő nemesi család leánya, aki megszeretett a fényes családból egy fiatal embert. A fiúri család leánya nem tudott abba belenyugodni, hogy viszonzatlanul kell szeretnie ezt a fiatal embert, és alkuba bocsátkozott. Azt mondta, hogy ha egyetlen egy csókot kaphat ettől a fiatal embertől, akkor neki adja érmellék egyik leggazdagabban termő birtokát. És a legény belement ebbe az alkuba, megcsókolta a leányt, és a legenda szerint innen ered a településnek a neve, hogy Csók Alj. Természetesen az idők múlásával változott a településnek a neve olyan szinten, hogy leegyszerűsödött, és a mai formájában már Csók Aljként ismeretes.